Folytassuk a közös rádiózást, ez a napvendége műsor, itt a Trend FM-en, Szabadhegyi Péter ül itt velem szemben a stúdióban, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat elnöke, február 15-e óta, ahogy mondtuk is, ez körülbelül 2 hónap, azóta azt tudom, hogy nagyon sokakkal beszélt, nagyon sok helyszínbe járt, a kommunikációra visszatérünk még, mert azt mondta, hogy nagyon fontos, és az is kiderült a műsor első feléből, hogy ezekből a beszélgetésekből nagyon sok minden már leülepedett, leszűrésre került, leszűrhető volt, és a stratégiai céloknál hagytuk talán abba a napvendége műsor első fejét. Picit én visszalépnék ahhoz, hogy dolgozott bankban, alelnökként, ugye ez még Angliában volt, ugye ez Amerikában
New Yorkban volt.
New Yorkban volt, de Angliában is tanult, vagy dolgozott.
Ott is tanultam. Így van.
Deloitte-nál, ugye jól mondom, a Deloitte-nál is nagyon komoly pozíciót töltött be, tanácsadó cég, Big Four. Diplomataként londoni nagyköveti pozíciót töltött be. Azon is gondolkoztam, nem vittük el erre a beszélgetést, hogy nagyon sok mindennel folytathatta volna ezt a karriert. Azt láttam, vagy úgy érzékeltem, hogy nagyon szereti a kihívásokat és az új területeket. Ez látszott ebből a felsorolásból is. Izgalmas ez a Málta nagyon. Ez a Máltai Szeretetszolgálat. A challenge, a kihívás az, ami a hiten túl, az önkéntességen túl, a prioritásokon túl, amiről megfogalmazott, az a challenge is benne van ebben a vállalásában? 4 évre vállal ráadás, ez is nagyon fontos.
Hát ez úgy lesz egyébként, hogy május 31-én van a 4 éves tisztújítás, tehát én most próbaidőn vagyok, ugye, mert február 15-én ugye ez egy rendkívüli küldött gyűlés volt, amikor megválasztottak.
Hozma, hogyha halála miatt kellett ezt most így.
Így van, és ott mondtam, szervezni. És nagyon őszintén én úgy szoktam nyíltan kommunikálni, hogy tulajdonképp kockázatmentesen választanak engem meg, mert május 31-én lesz egy esélyük, hogy akkor megint vagy megválasztanak, vagy nem, tehát próbaidőre jöttem. Én igen, kihívásnak tekintem, és ezért mondom, hogy nagyon alázatosan állok az egész elnökségem elé. Nagyon-nagyon sok tudás van a szeretetszolgálatban, és hagyomány. És én nagyon nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy én valamit ráerőltetek a szeretetszolgálatra, vagy olyan dolgokban próbálok segíteni, és rákérdezni, hogy gondoltatok-e már ilyenre, erre. És főleg ugye a mérés. A mérés az nem erőssége a szeretetszolgálatnak, de egyébként nagyon sok szervezetnek ez nagyon.
Azért az ipar, meg nagyon sok más szektor is mostanában jön rá, hogy ez milyen fontos, és az a digitalizáció, igen, meg nagyon sok, mesterséges intelligencia hívta, illetve, hogy mérni kell.
Úgyhogy valóban nekem ez az izgalmas kihívás, tehát van, amikor kisebb startupoknak segítek, és ott is az a kérdés, hogy akkor most egy startupnál mit kell mérni ahhoz, hogy sikeres legyen egy 5 éves távlatban? Igen, én nekem ugye a Jóisten terelgetett, és mindig megadatott egy kihívás. Ez, megmondom őszintén, ez a legnagyobb kihívás a karrierem során.
Pedig volt úgy, hogy Amerikában, ha jól emlékszem, egy nagy bank második embereként kapta a kihívást a Deloitte-hoz, a közép-kelet-európai régióhoz, és akkor összecsomagolt, és akkor jött Magyarországra, igen, ugye?
Azért ott egy kicsit, tehát nem második ember voltam, ugye azt nyilatkoztam is, hogy akkora volt ez a Chemical Bank New Yorkban 60 ezer alkalmazottal, hogy nem egy vagy kettő alelnök volt, hanem több száz, és akkor tehát nem második ember voltam. De valóban én voltam akkor a legfiatalabb alelnök, tehát a leghamarabb értem el. De én úgy éreztem 5 év után a Chemical Banknál, hogy valami újra nyitott vagyok, és akkor a Jóisten terelgetett, hogy eljöjjek Magyarországra, és akkor itt a Deloitte-nál 13 év, szerencsés évet töltöttem el, ahol nagyon-nagyon sokat tanultam Magyarországnak, szinte mindegyik banknál voltam tanácsadó, pont a mérés, a controlling területen voltam tevékeny, és akkor regionálisan voltam 17 ország, én voltam felelős a Deloitte-on belül, ugye amikor regionálisan állt össze a Deloitte-nak a közép-európai vállalata, és én voltam felelős az összes pénzintézeti, a nagy pénzintézeti ügyfelért.
Jó, szóval challenge kihívás, ez is benne van. Már most, ha 17 000, most pedig 17 ezer emberről gondoskodik naponta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Milyen érdekes ez a számmisztika. Azt mondta az előbb, hogy a kommunikáció az nagyon fontos. Ez alatt egészen pontosan mit értett? És akkor rögtön teszek még legalább egy vagy két kérdést hozzá, hogy azt miért határozta meg előre, hogy csak 4 évre vállal. A harmadik pedig talán ez a legfontosabb, hogy akkor ezt a próbaidős elnökséget, ezt nem is tudtam, ez nem derült ki a híradásokból, vagy az én számomra nem, hogy meddig akarja eljutatni a Szeretett Szolgálatot májusig? Mivel lenne elégedett? Milyen víziót tár a majdnem 7000 dolgozó, meg az önkéntesek elé?
Azt gondolom, hogy akkor már úgy tudok elnökjelölt lenni megint, hogy akkor egy 4 éves programot tudjak már megalapozottan meghirdetni, és erre kérni akkor egy jóváhagyást, vagy bizalmat. És erre készülök, tehát azért megy ez most a nagy stratégiai tervezési folyamat, hogy eljussak oda, hogy akkor a fő célok, stratégiai célokat meg tudjuk határozni, és nagyon nagy vonalakban, ugye, hogy milyen változásokat szeretnék én 4 év alatt, direkt mondom, hogy ez nem egy vagy kettő, tehát 4 év alatt elérni. Én azért mondtam rögtön az elején, hogy 4 évet vállalok, mert ugye a vállalati világban, hogyha valaki professzionálisan gondolkodik, akkor arról is kell gondoskodjon, hogy utódlás. És én nekem ez ösztönös, tehát én nekem egy ilyen magas pozícióba, de bármilyen vezetői szinten, én elvárom, hogy az utódlás az egy fontos része legyen a stratégiai gondolkodásom. Tehát egy fontos vezetőnek kell legyen kiszemelt utóda. És én nekem igazán az a célom, hogy 4 év múlva eljussunk oda, hogy az akkori új elnök, vagy én leszek, vagy nem, az már ne kelljen teljes időt dolgozzon operatív módon a Szeretett Szolgálatnál. Én most nap mint nap 10 órát dolgozom. De ez nem normális. Tehát a Szeretett Szolgálatnak az elnöke, ez 1-2 napot maximum kellene hetente dolgozni a Szeretett Szolgálatnál. Mint elnök.
Az önkéntesek szerepét azt hogyan látja, és akkor beszéljünk a generációkról, ha már azt megígértem, hogy erről kérdezni fogom. Majdnem 7000 ember alkalmazott, 2000 vagy 4000 önkéntes. Nem tudom, nem láttam statisztikát, nem mértem. Azt gondolnám, hogy az önkéntesek jó része nem a fiatalok körül.
Ez így van.
Kerül ki. Ebben terveze változást, egyáltalán az önkéntesek szerepét a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatban milyen súllyal látja? Változik-e a súlyuk? Nagyon óvatosan próbál kérdezni, mert önnél van az információ meg a tudás.
Igen. Hát ez az egyik legmagasabb prioritásom. Mert erről sokat beszéltem és beszélek. Éppen tegnap is volt egy nagy vezetői értekezlet, és ott is beszéltem az önkéntességről. És amikor visszakérdeznek, hogy nekem mi van a fejemben, én nekem a fiatalitás van. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen meg kell találjuk azt a módot, hogy vonzóvá tegyük fiataloknak az önkéntességet.
Itt csúszik be a kommunikáció
is. Itt hát is. Igen. De nem csak kommunikációban, tehát igazán kell tudni kínálni olyan fajta tevékenységet, amely vonzó egy fiatalnak. És őszintén, én ugye én már nem vagyok annyira fiatal, ezt több dolgozótól, meg önkéntestől kell megkérdezni, és őket bevonni. Tehát, de ez óriási nagy kihívás. Én azt gondolom, hogy az önkéntesség szempontjából én egyelőre egy olyan célt villantottam föl, hogy minimum annyi önkéntes kellene legyen, mint dolgozó. És ugye, ha most azt látjuk, hogy 6000, majdnem 7000 dolgozó van 4000 önkéntes, az az igazság, hogy itt nagyon kevés az átfedés. Tehát ez egy teljesen független halmaz. Azt mondtam, hogyha a dolgozókból a felét el tudjuk érni, hogy ők önkéntes munkát is végezzenek, akkor már rögtön el is értük, hogy a 4000 plusz a 7000-nek a fele, az már majd több mint 7000. De ez kicsit csak szemléletesen akartam elmondani, hogy a dolgozóktól is, bár tudom, hogy rengeteget dolgoznak, de a lelkületükben is jó lenne, ha lenne egy önkéntesség. És ezt keressük, tehát ezt nem szeretném túltolni, mert a kicsit ugye ez úgy hangzik, hogy nem vagyok elégedett a dolgozókkal.
Na még akkor önkénteskedj,
igen. Szóval ezt nagyon óvatosan mondom, de valami jelképes módon tud így bekapcsolódni a lelkiségbe, hogyha önkénteskedik.
Igen, és akkor ha jól gondolom, vagy ez az én érzésem, ha valakinek van egy ilyen lelkülete, teljesen mindegy, hogy milyen munkahelyen, akár a Máltán, bárhol másodok, az sokkal vonzóbb is.
Igen.
Mások számára, kívülállók számára. Tehát akkor én tudok mást is meg tudok győzni arról, hogy érdemes önkénteskedni, lehet, hogy egy elmaradott, egy hátrányos helyzetű településen, egy kórházban, egy speciális iskolában vagy oktatási intézményben, és fiatalként is érdemes önkénteskedned. Mert most a nyugdíjas idős kedves hölgyek, azok maguktól is valamit próbálnak, biztos, ha van lehetőségük tevékenykedni.
Igen. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, ugye mindenki saját magából indul ki. Én is megtapasztaltam azt, hogy amikor elkezdtem önkénteskedni, akkor ugye milyen sokat kaptam ettől. Tehát ez egy elragadó fajta érzés, megragadó érzés, hogyha én valami jót teszek valakinek, hogy az milyen jó, és ezt szeretném megismételni máskor is. Tehát igazán az a titka, hogy el kell kezdeni. És utána már szinte automatikusan megy, hogyha egy jó élmény lesz.
Az is érdekes az én számomra, hogy az élete felét, nem, több mint a felét, ugye Amerikában.
Igen.
Élte le. És az önkéntességről nekem nincs ottani benyomásom, mert nem éltem ott évtizedeket, meg egy évet sem. De hogy van-e olyan dolog, amit ebben a nemzetközi életpályából, meg karrierből, meg életútból, az önkéntesség területén lehet itt Magyarországon, önszerint. Nem mintát akarok én másolni, biztos minden náció más. Igen. És erre nagyon érzékenyek vagyunk, hogy nekünk nem mondja meg senki, hogy kell ezt csinálni. Igen. De van-e olyan dolog, ami talán izgalmas lehet, érdekes lehet, hasznos lehet?
Igen, ez egy jó kérdés. Ugye Amerikában valóban a kultúrában jobban benne van az önkénteskedés. Tehát ott... Az egy normális dolog, hogy akkor ottan a helyi közösségben valamit tesznek. És ez akár az is lehet, hogy akkor egy foci csapatnak, ugye egy apuka az oda megy és segíti őket, de ez is egy önkénteskedés.
Hát nekünk Kártár elnök volt, amit a házépítési programmal, ami sokaknak megvan.
Igen.
De rengeteg persze félre.
Ez itt Magyarországon, ez itt még nem annyira kultúra, és hát én igazán, amikor beszélek partnerekkel, akkor én erre kérdezek rá, hogy hajlandóak lennének-e ezt társadalmi szinten is bekapcsolódni abba, hogy az önkéntességet erősítsük.
Hiszen a máltaiaknak rengeteg számos partnere van. Így és van. Az önkéntesség néha, ezt aztán pontosan tudja a vállalati életből, az egy olyan kipipálandó dolog, hogy akkor elmegyünk, lefestjük a kerítést, viszünk három kis autónyi csomagot, és ez is nagyon fontos, félre ne értsen senki, de nyilván van ennek egy mélyebb, lélekből még inkább fakadóbb módja, vagy fajtája talán.
Igen, hát az önkéntesség, ugye, vagy a karitatív munka, az lehet például egyszerűen pénzt adományozni, vagy kerítést lefesteni, vagy festéket adni. Mi azt szoktuk a szeretetszolgálatnál hangsúlyozni, hogy az a legjobb önkéntesség, hogyha a saját magam idejét adom.
Az tehát a legértékesebb.
Jelenlétről beszélünk, ugye, hogyha jelen vagyunk, és gondoskodunk ugye valakiről. És hát az önmagában az, hogy én gondoskodom, és ott vagyok, és kérdezek, és meséltetem, vagy én mesélek, az rengeteget számít.
Hát nem vettem van a Bátoroknak a jelenlét programja, tehát ez, igen, nem vettem használt ezt a kifejezést. Azon is gondolkoztam, hogy az ön kapcsolatrendszere akár forrás oldalról is hasznos lehet, mondhatom ilyen profán egyszerű módon?
Abszolút, és ez elhangzik ugye vezetőktől, tőlem, hogy ezt várják, hogy ebben segítsek És hát ez is az egyik ilyen stratégiai cél, hogy ugye a szeretett szolgálatnál a legtöbb forrás az támogatásokból, normatív támogatások vagy állami támogatásokból jön, és éppen azért, mert akkora már a szervezet, hogy immateriális, egészen elenyésző százalékban, ami privát vagy céges adományból jön össze. Egyik stratégiai célunk az, hogy ez látványosabb legyen. És mondom, itt nem annyira okvetlenül a forrás számít, hanem őket bevonni ebbe a adományozásba, a jelenlétbe, az önkéntességben, tehát hogyha őket rá tudjuk vezetni, hogy velünk együtt látogassanak meg egy kórházat, vagy egy szociális otthont, vagy egy jelenlétpontot, egy felzárkózó településen, akkor az nekünk a csúcs cél.
Akkor, ha jól értem, stratégia, akkor ahhoz programok, ugye? És akkor akcióterv. A szervezeti akcióterv, igen. És szervezeti változások, akkor ezen az úton igen. Halad majd, de most akkor az első kilométerkő, ugye, akkor az a május végi időpont.
Így van, így van. Akkor egyfajta összegzést fogunk csinálni, hogy hol tartunk a stratégia tervezéssel. 80%-ban készek leszünk.
Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor május után én szeretném visszavárni ide a stúdióba, nagyon kíváncsi vagyok, és izgatottan várom a fejleményeket. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnöke, Szabadhegyi Péter volt itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen, örömmel voltam itt.